Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na hát a társadalomtudományok területére fogunk egy kicsit, meg a jogharmonizáció területére elkirándulni, mégpedig azért, mert egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni. Van egy olyan dolog, hogy a szociális pillér és az ezáltal megfogalmazott jogok és elveknek az a törekvése, hogy jobban teljesítő gazdaság, meg hogy méltányosabb társadalom jöjjön létre az Európai Unió országaiban. És hát ugye ezzel kapcsolatban a visegrádi négy országok, a V4-ek egy klasztert alkotnak, legalábbis a politikai gazdaságtan elmélete szerint. De hogy egyáltalán a szociális integráció hogy halad ezekben az országokban, és hogy milyen jövőkép körvonalazódik, hogy áll a munkanélküliség, családtámogatások és mindez, ezt fogjuk megbeszélni most dr. Hungler Sárával, aki itt van velünk a vonalban, és ő a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének a kutatója, és az ELTE Állam és Jogtudományi Kar adjunktusa. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Köszöntöm a hallgatókat is!
Ez a kutatási területed, ez a legújabb kutatási területed, ugye, amiről megpróbáltam dióhéjban beszélni, de egy picit ágyazzunk meg ennek az egésznek, hogy egyáltalán milyen trendek körvonalazódnak, hogy halad ez az egész szociális integráció, merre tartanak a V4 országok ahhoz képest, ahonnan indultunk, mit látsz?
Hát szerintem érdemes még egy picit még előrébb megágyazni, hogy egyáltalán miért gondolhatjuk azt, hogy ezek az országok egymásra hasonlítanak. Ugye, ahogy nagyon jól mondtad, ezzel nem a jogtudomány, hanem a politikai gazdaságtan foglalkozik, és azt szoktuk mondani, hogy itt a kelet-közép-európai országokat nevezhetjük függő piacgazdaságoknak is. Ez Nölke és Fliegenhardtnak a mondjuk egy 10 évvel ezelőtti osztályozása. Azért, mert ezeknek az országoknak nagyon fontos meghatározója az, hogy nagyon függnek a külföldi befektetésektől, relatíve olcsó, de nagyon képzett a munkaerő, aminek a képzési költségét ezekben az országokban zömmel az állam állja. Az ide települő multinacionális vállalatoknak, az itteni leányvállalatainak nagyon kevés önállósága van általában, tehát hogy nagyon erős a hierarchikus függés a központtól. És ami a munkajogra jobban kihat, az két dolog. Az egyik az, hogy általában nem nagyon magasak a bérek, de jó munkafeltételek között dolgozhatnak a munkavállalók, és ami az én kutatásom szempontjából talán legmeghatározóbb, nyilván egy adójogász más tartana meghatározónak, de én munkajogászként azt, hogy a munkaügyi kapcsolatok azok nem konfliktusosak, azért, mert ezek a multinacionális cégek nem érdekeltek abban, hogy nagyon erősek legyenek a szakszervezetek, és nagyon erős tárgyalás alakulhasson ki, akár szektorális, akár munkahelyi szinten is. És ez mind tehát az összes közép-kelet-európai országra igaz a balkáni országokra, és igaz a visegrádi négyekre is, de a visegrádi négyek még egy kicsit hasonlóbbak abban a tekintetben, hogy például milyen típusú külföldi befektetések érkeznek ide. Hát ugye a nem meglepő módon, vagy valószínűleg a hallgatók nem lepődnek meg, hogy azt mondjam, az autóipari
befektetések. Beszélünk erről eleget, igen.
A legfontosabbak. És akkor nyilván ebben a közegben, ebben a makrogazdasági közegben próbál megfelelni valamilyen módon az állam is annak a célnak, vagy annak az etosznak, hogy minél magasabb szintű szociális igazságosság jöhessen létre az egyes államokban. Hát ez nyilván ennek a mindennapi megnyilvánulása az nem teljesen egyértelmű, de hogy trendek kapcsán azt tudjuk kirajzolni, hogy a munkavállalóknak a helyzetét alapvetően meghatározott az aktív korúak helyzetét, a szociális párbeszédnek a hiány, vagy az űr, amit be lehetne akár tölteni, de igaziból érdeklődés hiányában nem történik meg. A másik pedig az, hogy ebben a furcsa gazdaság, vagy nem furcsa, de ebben a sajátos gazdasági helyzetben mennyi kiadás és milyen elvek mentén juthat azoknak, akik viszont nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacról jövedelemhez jutni. Ugye egyrészt a munkanélküliek, akiknek ugye definíció szerint nincsen állásuk, vagy akik valamilyen másokból maradnak távol, például mert gyereket nevelnek, vagy mert megöregedtek és nyugdíjba mennek.
Hát amit itt elmondtál, nekem már eleve a V4 országok között is körvonalazódnak különbségek, az, hogy, hogy mennyire haladunk abba az irányba, hogy jobban teljesítő gazdaság, méltányosabb társadalom, főleg aláhúzandó a méltányosabb társadalom rész, de hogy mondjuk például, ha az autóipart említed, a Németország és klasszikus ugye Európai Uniós alapító ország tekintetében a szakszervezetek és a méltányosabb társadalom tekintetében meg aztán teljesen szakadéktátong.
Hát azt nem tudom, hogy, hogy Németország egy ilyen nagyon általános összehasonlítási alap, de akár jogtudományi, akár így társadalom politikai szempontból szerintem nem biztos, hogy a legjobb példa, mert annyira más a meghatározottsága. Tehát, hogy, hogy persze lehet mondani, hogy, hogy bezzeg a német üzemi demokrácia az milyen fejlett, de hogy, hogy azért annak nagyon hosszú távú történelmi gyökerei vannak, és teljesen másképp alakult az országgazdasága, teljesen más mutatók szerint nézzük azt, hogy, hogy sikeresen teljesíti a gazdaság, vagy jól élnek-e benne az emberek. Tehát hogy szerintem nem jó példa, még Ausztria sem. Amivel szerintem érdemesebb összehasonlítani az a, az a régió, és talán az, hogy, hogy a régión belül, illetve az unión belül és kívül mik a helyzetek, vagy milyen helyzet van. A, például, hogyha már az autóiparnál maradunk, akkor azt lehet látni, hogy Magyarországon relatíve alacsony a bérszínvonal a többi országhoz képest. Amit mi találtunk, ugye ez viszonylag nehéz mérni, hogy ki mennyit keres a bizonyos iparágokban, de mi azt találtuk független oldalak alapján, hogy, hogy a visegrádi négyek közül az autóiparban a magyarok keresnek a legalacsonyabban, vagy a legrosszabbul, viszont rendkívül versenyképes a bérünk Szerbiával, vagy Ukrajnával összehasonlítva. Ami ugye szerintem egy reálisabb összehasonlítás, tehát hogyha mondjuk azt nézem, hogy, hogy ugyanazt a munkát végzem el egy itteni autógyárban, vagy utazom 60 kilométert, és átmegyek a határ túloldalára, és akkor már is 300-400 euróval több pénzt kapok ugyanazért a konkrét mondjuk összeszerelői munkáért Szlovákiában, akkor felmerül az, hogy lehet, hogy mégsem úgy jutalmazzuk a szakképzett munkaerőt, ahogy azt elvárja egyébként.
De bocsánat, itt a folyamatok is érdekesek, mert nekem úgy remik például a szlovákok alacsonyabb bérszínvonalról indítottak, és úgy zárkoztak föl, sőt, hagytak le minket.
Igen, tehát hogy ami még a visegrádi országok esetében egy érdekes kiindulási pont, ugye valamennyien a posztszovjet régióhoz tartozunk, de hogy a nyitás után milyen gazdasági prioritások lettek, és például pont ebben a külföldi tőke szerepe milyen volt, az nagyon különböző. Tehát, hogy Szlovákia valóban, és Csehország is viszonylag lassan nyitott, de főleg Szlovákia rég az ez, viszonylag lassan álltak át a piacgazdasági modellre, de utána sokkal egészségesebb szerepe lett a külföldi tőkének. Bár nem visegrádi ország, de mondjuk Szlovéniára ez még hatványozottabban igaz. Magyarországon borzasztó nagyon strukturális függés ezektől a nagy autóipari befektetőktől, és nagyon erősen ők diktálják például a munkafeltételek alakítását is. Szintén azt látjuk ebből a kutatásból, hogy a helyet, hogy mondjuk a szociális partner, tehát a szakszövetekkel egy kiegyensúlyozottabb, az erőviszonyokat jobban tükröző tárgyalások folynának a munkáltatók és a munkavállalók között, de helyett a nagy meghatározó, több tízezer főt foglalkoztató cégeknek sokkal könnyebb a kormány felé lobbizni, mondjuk ha valamilyen szabályozási célt szeretnének elérni, és akkor azt törvénybe foglalva már ki is jön valamilyen módosításként. Én úgy találtam, hogy más országokban ez nem így megy, tehát hogy ott azért egy kicsit organikusabban fejlődik a munkajog, ami azért alapvetően kiszolgálja ezeket a munkáltatókat, tehát a gazdaságnak egy nagyon fontos mozgató ereje, hogy milyen munkajogi szabályok vonatkoznak.
Amit találtál a kutatási eredmények alapján, milyen trendeket lehet észrevenni, hogy akkor széthúznak a V4 országok, vagy azért meghatározó trendek azok azonosak?
Hát munkajogi szempontból én azt mondanám, hogy nem igazán mondhatjuk azt, hogy ez a négy ország egy klaszterbe tartozik, pont azért, ahogy ezekre a egyébként nagyon hasonló gazdasági kihívásokra milyen jogi válaszokat adtak itt a munka és a szociális jog területén. Tehát például amit a válságok miatt nagyon meghatározó volt, hogy milyen munkanélküli ellátásokat kaphatnak azok, akik elveszítik az állásukat. Itt például két nagy csoportra osztatók általában is a közép-európai országok, de a visegrádi országok is. Az egyik modell azt nézi például Csehországban, vagy azt tartja szem előtt, hogy minél nehezebb legyen megválni egy munkavállalót, tehát hogy addig tartsuk meg az állásában, amíg az tényleg lehetséges, borzasztó komplikáltak és drágák a megszüntetés vonatkozó szabályok. A másik megoldás pedig az, hogyha könnyen megszűnik valakinek a munkaviszony, akkor nagyon gyorsan kap olyan segélyeket, vagy olyan szociális juttatásokat, amik az első egy évben, tehát nem most az első három hónapban, hanem az első egy évben őt valamilyen módon a víz fölött tartják. Magyarországról egyik trendbe sem illeszkedik, tehát hogy nagyon rugalmasak a megszüntetésre vonatkozó szabályok, és ugyanakkor meg munkanélküliként az ellátás, tehát a folyósítás ideje is, és az ellátás szintje is az egyik legalacsonyabb, konkrétan az a folyósítás ideje a legalacsonyabb az egész Európai Unióban. Tehát, hogy ugyanaz a gazdasági kihívás, hogy ezeknek a multiknak valamilyen módon kiszolgáló munkajogi szabályok jönnek létre, ami egyaránt jó a munkáltatónak is, meg a munkavállalónak is, és felkészül az állam arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy recesszió miatt mondjuk tömegessé válik a leépítés iránti igény, mint ahogy valószínűleg ez majd megfigyelhető, ha már éppen nem látjuk most is a COVID miatt. De teljesen eltérőek az erre adott válaszok, és más mögötte a meghúzódó, hát ilyen filozófia is, hogy miért jár annyi és annyi ideig a munkavállalóknak. Tehát, hogy teljesen ideológiailag is más talajon állnak ezek az országok.
Nagyon érdekes, tehát akkor magyarán ugye ez a klasszikus elmélet, hogy egy klasztert alkotnak ezek a V4 országok, ez jogtudományi módszerekkel ugye azt mondtad, hogy ez még nem igazolt, és ezért ez a kutatásban az derül ki, vagy legalábbis az körvonalazódik, hogy nem alkotnak egy klasztert.
Így van, tehát hogy politikai gazdaságtan szempontjából igen, ők nálunk tényleg ezek a meghatározó sajátosságok, de sem a szociális ellátórendszer jellege, sem pedig az abból származó juttatások nem hasonlítanak a négy országban. Persze Szlovákia és Csehország egymáshoz közelebb áll, mint a másik két országhoz. Magyarország és Lengyelország van olyan szempont, ami alapján mondjuk közelebb állnak egymáshoz, mint a cseh és a szlovák modellhez. Például a családtámogatások esetén a szülési szabadság hozta, vagy az arra járó juttatások. De például már a nagyobb gyerekek esetében, tehát ami nálunk a gyed lenne, ott teljesen más szabályok kezdenek érvényesülni Lengyelországban is az elmúlt években. Teljesen megváltozott ennek az ellátási rendszere is, meg a mögöttes filozófia is.
Sára, ez nagyon izgalmas. Köszönjük szépen, ennyi fért sajnos bele, vége a műsoridőnknek. Köszönjük még egyszer, nagyon hogy beszélgettünk. Köszönöm. Jó munkát és szép napot kívánunk. Szervusz.
Köszönöm nektek is. Sziasztok!
Dr. Hungler Sárával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének a kutatójával és az ELTE Állam és Jogtudományi Karának adjunktusával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
Na hát köszönjük szépen a figyelmet, holnap csinálunk egy másik villás reggelit, ugyanígy fél héttől egészen 10-ig. Nem tudom kivel, én biztos leszek, mert mostában valahogy
mindig vagyok. Az ácsal, vagyok. Mi az, hogy igen? Nem tudod?
Hát majd megtudom, majd délután vagy este lefekvésőt ránézek, hogy kell-e.
Elég sok érdekesség van a holnapi műsorban, meg tudok előlegezni egy pár dolgot, például Katona Csabát mindenféleképpen, illetve azt, hogy hát annyi minden történt itt az olajiparban, ugye múlt héten beszéltünk a nagy multiknak a elég negatív rekordjairól, jön a MOL gyors jelentés, közel-keleti konfliktus van, ugrál az olajár, úgyhogy majd Plecser Tamással is beszélünk, hogy ezt kicsit tegye helyre, hogy mi történik. Többek között ez lesz tehát holnap.
Most viszont Schmidt Andi mond nektek híreket, aztán sok zene, Uzsonna Kamat, Happy Hours, ezek a programok várnak rátok, és gyönyörű napsütéses, friss időjárás odakint, szép napot mindenkinek, sziasztok!